No kérem szépen, hát érdekes helyzeteket eredményezhet az élet, például, hogyha valakinek van külföldi befektetési érdekeltsége, ami sok minden lehet, neobanki számla, külföldi részvény, nemesfény befektetés, kriptodeviza, és valami történik ezeknek a tulajdonosával, akkor ugye nagy kérdés, hogy az örökösökkel mi lesz, hogyan lehet ezt az érdekes kérdést rendezni. Erről fogunk némi tájékoztatót tartani. Parti Tamás közjegyző van a vonal túlsó végén, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnök helyettese ő. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
No, hát neobanki eszközöktől kezdve, én nagyon sok példát hoztam így. Itt mindegyiknek az a közös nevezője, hogy egy külföldi szolgáltatóval kell, gondolom, kapcsolatba lépnie az örökösöknek a hagyatékkal kapcsolatban, ami nem mindig egyszerű.
Igen, ez valóban így van, és a hagyatéki eljárások természetéről azt tudni kell, hogy eleve a szabályozás is számít arra, hogy az érintettek aktívan közreműködnek a hagyatéki eljárás lefolytatásában, kezdve azzal, hogy a leendő örökhagyó gondoskodik ezeknek a nehezen hozzáférhető javainak az elérhetőségéről. Erre nagyon sok módszer van, de az egyik fő módszer az, hogy valamilyen végrendeletet, vagy a végrendelethez hasonló jogi akciót indít, öröklési szerződés, halálesetére szóló ajándékozás, és ugye a polgári törvénykönyvnél még több lehetőséget is biztosít arra, hogy valaki, aki ilyen eszközökkel rendelkezik, az gondoskodjon a halála utáni sorsukról.
Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Mondjuk nekem van egy Revolut számlám rajta jelentős kriptovagyonnal, akkor én ezt az örökösömnek leírom, hogy van egy Revolut számlám kriptovagyonnal, annak ez a belépési kódja, és így lehet hozzáférni, vagy ez, mert hogy ez meg egy kicsit felelőtlenségnek tűnik, hiszen ha valaki hozzáfér ehhez, akkor nem biztos, hogy csak az örökösöm nyúl majd ehhez a dologhoz, vagy az nyúl hozzá, akit én szeretném.
Erről van szó, nagyon jól érzi a fő problémát, ugyanis nem biztos, hogy az leendő örökhagyó még életében akarja szeretni azt, hogy az örökösei ezt már most tudják. Ezért is hangsúlyoztam a végrendeletet, ugyanis valamilyen módon, ha csak nem akarja azt, hogy már életében tudomást szerezzenek erről a leendő örökösök, akkor az örökösök számára az elérési utakat kell biztosítani. Tehát amikor meghal az alany, akkor azt kell biztosítani, hogy olyan helyzetben legyenek az örökösei, hogy el tudják érni, vagy tudomást szerezzenek ezekről az eszközökről. És ennek az egyik alapvető módja egy végrendelet, egy megfelelő módon elkészített végrendelet.
Ha nincsen végrendelet, csak tudnak róla, hogy van Revolut számla, van külföldi bankszámla, van kriptotőzsdén, nem is a Revolut, hanem amerikai kriptotőzsdén valamennyi bitcoin, akkor mit tudnak tenni, akkor mi a módja?
Nem elég azt tudni, hogy van, azt is kell tudni, hogy hogyan és hol érhető el. És ezt az elérési utat kell valamilyen módon a tudomásukra hozni.
Uh-huh. Mit pluszt ad a végrendelet ahhoz képest, mint hogyha leírja, hogy ezen és ennél a szolgáltatónál ilyen és ilyen számlán van, kb. Ennyi összeg van rajta, hát ezt időnként frissíti egy Google Fire-ban, aztán az örökösök megtalálják a haláleset után.
Ha tudják a Google Fire-ba a belépési kódokat, ugye?
Pontosan ezért hangsúlyozom az elérési utat. Tehát azt kell elérni, hogy az örökösök tudjanak róla, ezért be tudják jelenteni, amikor a hagyatéki vagyonról nyilatkoznak. Tudni kell azt, hogy itt most szerencsés esetben nyilvántartott eszközökről van szó, tehát olyan eszközökről, amelyek valamilyen nyilvántartásban egy adott személyhez kötődnek. Na most, ha ez a helyzet, akkor ezeknek az átírása az új jogosultra, az valamilyen aktuson fog múlni, egy olyan aktuson, amiben megbízik az a szolgáltató is, aki ezeket nyilván tartja. Ilyen aktusok például egy bírósági végzés, vagy az európai kontinentális környezetben egy közjegyzői hagyaték átadó végzés. Tehát az arról kell gondoskodni, hogy ez a végzés tartalmazhassa ezeket a vagyontárgyakat, Ennek pedig az előzetes lépése az, hogy bejelentessék a hagyatéki eljárásban ezeket a leendő örökösök.
Egyébként ezek a, most beszélünk például a kriptoeszközökről, beszélünk például a Revolutról, beszélünk külföldi szolgáltatókról, ezek, hogy is mondjam, az egyszerű ügyfelek benyomása szerint nem éppen a gyors reagálásukról és együttműködésükről híresek. Tehát ha én azt mondom, hogy az apámnak volt önöknél egy számlája, kedves Revolut, akkor lehet, hogy 6 hónapon belül sem válaszolnak, és akkor én itt meg vagyok lőve, hogy akkor nekik mit kell küldeni ahhoz, hogy egyáltalán érdemben foglalkozzanak az én panaszommal. Ebben segítenek ezek a dokumentumok, amit az felsorolt?
Természetes, mert a közjegyzőnek arra van lehetősége, hogy erre rákérdezzen. De ha nem tudja, hogy kinél kell rákérdezni, akkor az egészet el tudja, tehát akkor ez már nem lesz releváns a hagyatéki eljárásban. És ezért kezdtem azzal, hogy az érintetteknek az aktív közreműködése szüksége, mert ezeket az adatokat ők fogják bejelenteni a hagyatéki eljárásba. Tudnélik, a közjegyzőnek nincsen általános vagyonkeresési, vagy általános hozzátartozó keresési, vagy kutatási lehetősége. Ezért kezdtem azzal, hogy az egész szabályozás az érintettek aktív közreműködésére épül, beleértve a leendő örökhagyót is, és az örökösöket is.
Mi történik akkor egy olyan tragikus helyzetben, amikor nincsen végrendelet, nincsenek ezek az elérési utak leírva, nincsenek meg ezek a dokumentumok?
Tehát akkor egy hirtelen
tragikus közlekedési baleset, vagy egy egészségügyi anomália miatt elveszítünk valakit, egy hozzátartozót, és ott a meglepetés, hogy lehet, hogy nem is tudunk róla, hogy például neki volt kriptoeszköze.
Akkor sajnos az fog történni, amit az előbb is mondtam, hogy ezek nem tudnak előkerülni. Tehát nem lesz olyan, aki ezekre a hagyatéki eljárásban föl tudja hívni a figyelmet. Egyébként a külföldi információszerzésre, például a Revoluttal kapcsolatban határozott gyorsulás tapasztalható az információ cserében, mert még mondjuk egy évvel ezelőtt nagyon nehéz volt az információszerzés, egyre több olyan tapasztalat van, hogy ez most már eredményes lehet. Azon kívül vannak nyilvántartások, hivatkozási számok, és a nyilvántartó megjelölése ezekben az iratokban, ez jelentősen megkönnyíti azt, hogy az örökösök valóban tudomást szerezzenek ezekről az eszközökről, és megindíthassák ezekkel kapcsolatban is a szükséges folyamatokat.
Ez akkor elsősorban a külföldön levő, vagy külföldi szolgáltatóknál levő eszközöket érinti? Tehát,
ez alapvetően minden vagyont érint.
De Magyarországon jobban utána tud nézni, meg adatszolgáltatást, hogy volt egy bankszámla, volt egy gépjármű, nyeremény, betétkönyv, ki tudja még micsoda.
Volt egy külföldi jacht Krik szigetén.
Tehát a belföldi információszerzés a hagyatéki vagyonnal kapcsolatban az természetesen könnyebb, de itt is fönnáll annak a veszélye, hogyha valamilyen vagyontár nem szerepel, például közhiteles nyilvántartásban, ingatlan nyilvántartás, hajólaj, strom, gépjármű nyilvántartás, egyebek, akkor itt is nagyon nehéz lesz a hagyatéki vagyon, illetve a hagyatéki leltár részévé tenni ezeket az eszközöket, mert még egyszer mondom, nincsen általános vagyonkutatási lehetőség.
Értem. Mi a helyzet a készpénzzel? Mi a helyzet a ékszer gyűjteménnyel, a fizikai nemes fémmel? Ezek nem nemes fémmel, vagy nem nyilvántartottak. De sejtjük mondjuk, hogy vannak, de nem tudjuk hol, stb. Ilyenkor mi van?
Hát ezt a magyarázatot kicsit távolabbról kell kezdeni, egészen onnan, hogy a vagyon az nem csak előny, hanem kötelezettség is. Például közteherviselés szempontjából. Tehát ha valaki örököl bármilyen vagyontárgyat, ingatlant, készpénzt, ékszereket, ezek előbb-utóbb megjelennek a vagyonában más vagyoni eszközként is. Tehát az örökölt készpénzen vásárol egy autót, egy ingatlant vagy egyéb dolgot, és erről ugye számot kell adnia, hogy honnan van az erre fordított forrása. Na most, ezért fordul az elő, hogy ilyen esetekben ezek a vagyontárgyak is bejelentésre kerülnek a hagyatéki eljárásban, mert akkor az öröklés címén való szerzés az nyilvánvalóvá válik.
Uh-huh. Hadd kérdezem meg, hogy mennyi ideig tart most egy hagyatéki eljárás itthon, illetve mondjuk külföldön, illetve olyan esetben, amikor mondjuk tényleg van egy bankszámla, van egy autó, van egy ingatlan, tehát mondjuk egy átlagos esetről számolhatunk be, és ezzel a család is tisztában van, mindent hamar beadnak, papírokat, információkat, mondjuk Magyarországon, vagy ha ugyanezt mondjuk külföldön kell, és azt is hadd kérdezem meg, hogy ez az unióban levő, hogy uniós országnál, vagy mondjuk a világ másik táján levő országnál különbség lehet. Azért kérdezem, mert egy hallgató például egy kanadai esetet hoz föl, hogy nagyon nehezen tudták, sőt a mai napig évek alatt sem, a közjegyző segítségével sem sikerült a kanadai bankszámlát lezárni, és ugye bevonni az örökségbe, és az eljárás végére jutni.
Igen. Az Európai Unión belüli hagyatéki ügyintézésre nagyon jó eszköz az Európai Öröklési Bizonyítvány, amellyel külföldön is az unió területén tudja igazolni az örökös, az örökösi státuszát. Ugyanakkor Európán kívüli hagyatéki ügyintézésnél is hatékonyan föl lehet lépni a hagyaték átadó végzéssel, nyilván le kell fordítani a célország nyelvére, de ez ott egyértelművé teszi az eljáró személy örökösi státuszát, és ez az induló információ, mert erre hivatkozva tud bármit is tenni a külföldi hagyatékkal kapcsolatban. Az pedig, hogy a külföldi hatóságok vagy egyéb szervek, pénzintézetek hogyan reagálnak, arra egy közjegyzőnek nyilván meg az örökösöknek sincsen nagy hatása, mert ezek a szervezetek a rájuk vonatkozó szabályok szerint fogják intézni az ügyet, tehát ez valóban bonyolultabbá teszi a hagyatéki eljárásokat, de a lényeg az, hogy van megoldási lehetőség. És itt még egyszer fölhívom a figyelmet arra, hogy az örökösök közreműködése, vagy az örökösök jogi képviselőinek, az ügyvédeknek a közreműködése, az jelentősen segíti ezeknek a folyamatoknak időben való lezajlását, mondjuk így.
Uh-huh. Van egy érdekes kérdés, és az előbb az e-mail belépés, ugye a kollégám mondta, hogy a Gmailben el kell, és akkor majd onnan visszafejti az örökös. Mi van akkor, ha rólam mondjuk a család nem tudja biztosan, de sejti, hogy Dollár Johnny néven egy nagy követőtáborral rendelkező Facebook profilt üzemeltetek, és remek pénzeket keresek mondjuk influencerként. Ez is lehet az örökség része? És ennek a további sorsát például hogy lehet rendezni?
Erről azt kell tudni, hogy például a Facebookkal kapcsolatban egy Magyarországon induló hagyatéki eljárásban több norma, illetve több szabályzat is előtérbe kerül. Tehát első, vannak a magyar jogszabályok, amelyek meghatározzák az örökölhető vagyon körét, és ebben a vagyonban szerepelhetnek jogok is, így elérési, hozzáférési jogok is. Tehát ezek a jogok, ezek az átadandó vagyon szempontjából jól kezelhetők, hogyha az örökösök ezt meg tudják jelölni. Ugyanakkor a különböző platformoknak vannak szabályzataik. A felhasználóval a szolgáltató rendszerint köt egy szerződést. Ezek a szabályok is figyelembe kell, hogy jöjjenek a hagyaték átadása során, ugyanis az ügyintézés helye ilyenkor nem egy magyar hatóság lesz, hanem egy globális platform, és ezeknek a platformoknak a szabályzatai azok igyekeznek úgy fogalmazni, hogy azokat minél több országban lehessen értelmezni. Például a Facebook szabályzata az bizonyos jogok gyakorlásához előír hagyaték átadó végzést, vagy bírói végzést vagyonnal kapcsolatban, de megenged például meghatalmazást is. De ez mindig a szabályzattól függ. Uh-huh. Tehát az egyik oldal a magyarországi ügyintézésben az, hogy a magyar szabályoknak mennyiben feleltethető meg ez az igény. A másik oldala pedig az, hogy az ügyintézés helye szerint, tehát a platform szerint milyen akciókat kell, és milyen bizonyítékokat kell előtárni az ügyfeleknek ahhoz, hogy a korábbi felhasználó bizonyos jogait gyakorolhassák, és ezek között nagyon sokszor ott van egy korlátozott, vagy akár teljes hozzáférési jog is. De például a Facebook adatok hozzáféréséhez, vagy hozzáférhetőségéhez van egy német ítélet, amelyik mindegyik bírói fórumot megjárta. Ezt nagyon gyakran hivatkozzák európai eljárásokban, ugyanis ott megállapította a német bíróság, hogy bizonyos jogok örökölhetők ezekből a felhasználói szerződésekből. És ezen már el lehet indulni. A lényeg az, hogy minden digitális eszköz, illetve a digitális adatok esetében egy jóval összetettebb eljárásról, egy jóval összetettebb szabályozási háttérről van szó, mint amit egy-egy ország szabályrendszere, tehát jogszabályrendszere képes fölkínálni. De mindig azt szoktam javasolni, és a kollégáim is ezt javasolják az ügyfeleknek, hogy a digitális világba tartozó eszközeiket, legyen az egyszerű adat, vagy bármilyen adatformáció, például kriptovaluta, vagy egyéb, ezeket gondolják át, készítsenek leltárt róla, gondolják át azt, hogy az örököseikhez hogyan lesznek képesek hozzáférni, és érdemes erről egy közjegyzővel beszélgetni, mert a közjegyző ezeket a szabályzókat meg tudja nekik mutatni az örökhagyóknak, tehát a végrendelkezőknek, és ezeknek a szabályoknak az ismerete alapján lehet kidolgozni gyakorlatilag egy hatékony öröklési stratégiát.
Uh-huh. Egy utolsó kérdés, még egy pillanatra a kriptóhoz visszakanyarodnék, mert ugye arról beszéltünk, hogy értékpapírként van a kriptó Revoluton is, ugye, de hogyha valaki kriptot tárcában tartja, akkor ez egy speciális eset? Ugye ahhoz a haláleset után akkor is csak kóddal lehet hozzáférni, és azt, ha valaki sírba viszi magával, akkor az örökösök hozzá tudnak egyáltalán férni?
Szerintem a válasz önök is tudják. Tehát ilyenkor nagy az esély annak, hogy elvész ez az eszköz.
Uh-huh. Az meg baj, hogy... igen.
De meg kell különböztetni, hogy értékpapír számlán akárhol a világban, vagy pedig a kriptotárcában, mert speciális.
Ha már valami számlán van, akkor ott nyilván tartják. Erre van egy felkent szervezet rendszerint. Uh-huh. A nyilvántartásban ott a jogosult neve. A kérdés az, hogy mikor tudja átvezetni az új jogosultat ez a nyilvántartó. És itt jönnek elő a hagyatékátadó végzések. Az egy közokirat, és ennek alapján, de mondom, nagyon, tehát meg kell nézni mindig az adott szolgáltató szabályzatát, és azt a szerződést, ami engem ehhez a szolgáltatóhoz köt. És ez a szabályzat és ez a szerződés, ez megmutatja a kiindulási pontokat.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Én szerintem nagyon sokan elgondolkodtak most ezeknek a gondolatoknak a hallatán. Nagyon szép napot és jó munkát kívánunk.
Köszönöm önöknek is és a hallgatóknak is, viszont kívánom.
Viszont hallásra. Parti Tamás közjegyzővel, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnök helyettesével néztük át, hogy mi történik akkor, hogyha valakinek külföldi vagyon tárgya van, amiről vagy tudnak az örökösei, vagy nem.